Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és már is egy vendéggel tértem vissza még hozzá, dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere a vendégem. És ugye gondolkodtam azon, hogy hogyan is kezdjük ezt a beszélgetést, hiszen jó lenne ennek valami keretet adni, és talán menjünk vissza egy kicsit az időbe, nem sokat, pár hónapot. Nyíregyháza minden idők legnagyobb költségvetéséből gazdálkodhat idén. 145 milliárdos költségvetése van a városnak. Mire lesz elég, vagy mire jut ebből a költségvetésből, és egyébként, hogy miből tevődik össze, ezt mondjuk el a kedves hallgatóknak, és még egyszer szeretettel köszöntöm polgármester urat.
Én is köszöntök szeretettel mindenkit. Az az igazság, hogy ebben a ciklusban 2019-től minden évben új rekordot állítottunk be a költségvetés főösszege szempontjából, ez most több mint 145 milliárd forint, és hát talán akkor többet mond a hallgatóknak azt mondjuk, hogy alig volt több mint 31 milliárd 2010-ben. De ezzel még nem mondtunk el sok mindent erről a költségvetésről. Fontos hozzátenni, hogy 31-el a hajdanival szemben nincs egy fillér hitelünk se. Kifutott az utolsó kedvezményes hiteltörlesztés az elmúlt évben, és nincs kifizetetlen számlája sem az önkormányzatnak. A másik fontos tétel, hogy a működési költségeket meghaladják a beruházási, fejlesztési összegek. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a működési költség is lényegesen növekedett, ebben benne van az energiaár növekedés, ami ugye visszább ment attól a drasztikus kiugrásról, ami az elmúlt két évet jellemezte, de azért magasabb, lényegesen magasabb, mint a háború előtti időszakban.
És az infláció, ugye?
Így van, és a másik pedig a bérköltség, tehát a béreket is emeltük, de nem ér el a 60 milliárdot. Tehát ebből ki lehet számolni, hogy a beruházási, a felújítási összeg az ennél lényegesen magasabb, de azt is hozzá kell tegyem, hogy ebből körülbelül 60 milliárdot az ipari park kormányzati támogatása jelent. Ott ugye egy óriási beruházás folyik, aminek az ezévi költségvetési lecsapódása 60 milliárd forintot jelent.
Mennyi adóbevétellel számolnak az idén, és mit lehet tudni, mennyire, hogy is mondjam, a nyíregyházi vállalkozásoknak milyen az adózási morálja?
Az adózási morál az nagyon jó, én azt gondolom, tehát országos átlagban is, hát a 2010-re visszamenőleg ott meg kiváló, és ugye akkor volt 7,1 milliárd az adóbevételünk, most 19 milliárdot el fogja érni, úgy gondolom. A márciusi adatok, ugye ez az első adófizetési időszak, ezt megerősítik mind az adómorál, mind az összeg, a tervezett összeg szempontjából. Én azt gondolom, ebbe az is benne van, hogy a nyíregyházi vállalkozók is látják, hogy az önkormányzat jól gazdálkodik ezzel az adóbevétellel, és a város fejlesztésére használja fel, tehát nem hiteltörlesztésre például, vagy egyéb elúszó tételként. Tehát ennek kézzelfogható eredményei vannak, mint például most is, amikor ugye elindítottunk egy 2 milliárd forint összegű saját erős úti járda felújítási programot, hát erre is szükség van a bevételekre.
Még egy fontos kérdés, amit ugye az országos médiumokban is lehet látni, hogy az Európai Uniós források egyelőre ugye nem úgy érkeznek, mint az előző ciklusban. Ez a város fejlesztésében jelente esetleg megtorpanást, vagy keresztbe húzza a város vezetés elképzeléseit?
Nyilván ez egy új helyzet, de azt gondolom mindenki láthatja, aki nyíregyházi, vagy aki gyakran van nyíregyházán, hogy most mondok három nagy beruházást, egy sem állt le, az egyik, ugye több milliárdos beruházásokról beszélünk, az egyik volt a nagykörút bezárás, amit decemberben adtunk át, a másik a jégkorszak, az állatkert, ugye az több mint 12 milliárd, és az állatkertbe az elmúlt 10 évben 20 milliárdot meghaladó fejlesztés érkezett, de ez is hozzá kell, fontos hozzátenni, hogy önerő nélkül, hitel nélkül, 100%-os támogatással. A harmadik pedig a stadion, aminek szintén van egy több milliárdos olyan rész, amit máshol nem nagyon láthattunk. Ez pedig az önkormányzati tulajdonban lévő részek fejlesztését jelenti. Ugye a szabadidős sportközpontot építettünk, már látszik, hogy a Stadion utca felül kész van, mellette a három kispályás alakos focipálya beruházása műfűvessé folyamatban van, május közepére el is készült, és a számtalan olyan dolog van, ami azt erősíti, hogy önmagában a stadion és nem csak egy focipálya, egy sportközpont, hiszen oda utánpótlás gyerekek járnak, és ezért építettünk például egy 630 méter hosszú rekordtán futópályát, ami megfelelő széles, tehát hogy a szülők, anyukák kivilágítva, biztonságban, kerítésen belül tudjanak futni, ha lehet kocogni, vagy csak sétálni, és akkor nem érdemes hazamenni, megvárják a gyerekedzés idejét, és úgy tudnak majd vele együtt hazamenni. Tehát sok ilyen dolog van, ami nagyon fontos és szükséges.
Nyilván ezekre is rákérdeztem volna, de akkor ami most kimaradt, ez az ipari park. Annyit említettünk az ipari park kapcsán, hogy egy jelentős beruházás. A kedves hallgatóknak mondom, hogy egy 192 milliárdos beruházásról van szó, amit lehet úgy fogalmazni, hogy sokkal több, mint Nyíregyháza egész éves költségvetése.
Igen, de ez nem egy évre. Tehát ugye ebből most februárban elindult az ipari park infrastruktúra kiépítésének az első ütem, a kivitelezés megy. Ez 31 milliárd forintot jelent, földmunkák, belső úthálózat építése, kerékpárút, közvilágítás, csapadékvíz, szennyvíz, ivóvíz, gáz, minden, tehát teljes közmű, sőt van 182 térfigyelő kamera, amit a biztonsága, a vagyonbiztonság miatt is egy modern ipari parknál már nélkülözhetetlen. És hát azért azt nyugodtan hozzátehetjük, ez most ebben az évben a legnagyobb kormányzati támogatás, amit egy város kapott. Mondtam, hogy 60 milliárd forinttal szerepel az ezévi költségvetésünkben.
Nagyon korán érkezett a jó idő idén, ugye ezt mindenki látja, és én például örömmel olvastam, hogy a tavalyi év végén és az idei húsvéton is Nyíregyháza a kiemelt turisztikai célpontok között volt. Városvezetőként hogy látja, mitől vonzó Nyíregyháza, miért szeretik a turisták?
Hát ugye hála Istennek ez már az elmúlt években, de rendszeresen így van, jönnek hírek a hosszú hétvégés ünnepekre. Nyíregyháza mindig az első tízben szerepelt jószerivel, a vendégészak a lekötésekkel. Hát ugye emögött egy nagyon tudatos, koncepciózus, egymásra épülő fejlesztési program van. Ennek csak nagy vonalakban volt egy attrakciófejlesztés rész, említettem, hogy csak az állatkert 20 milliárd forint, de említettem a fürdőket, ugye a tófürdőt is beleértve, a gyógyászatot és a strandfürdőt, tehát hogy komplexen. Említhetem a múzeumfalut, arra egy 1 milliárdos, nagyon komplex felújítást hajtottunk végre, és ez megjelenik a számokban is. Tehát már az állatkertük 500 ezeres kategóriában nem tud nyerni Európa legjobbját, mert 500 ezer fölötti kategóriában van a látogatószámot illetően.
És még az 1 millióra egy kicsit gyúrni kell.
Igen, de a jégkorszaknál én azt gondolom, hogy most már az sem egy elérhetetlen, nyilván nem egy-két év alatt. És ugye a harmadik a múzeumfalu, ahol szintén ugye megdobtuk a látogatószámot nyilván ezekkel a gasztronómiai programokkal, de ez nagyon népszerű, és össze tudjuk kapcsolni a hagyományőrzéssel, az értékek bemutatásával, és a mi tájegységünkre jellemző konyhával, ételekkel együtt. Tehát ez egy nem rossz kombináció. Természetesen a másik vonal a szálláshely. Ugye megépült két négycsillagos szálloda, a Hunges Hotel és Ostó Hotel és a Pangea. Nagyon jó foglalásokkal. És hát a harmadik, az pedig az egész közterület, aminek legutóbbi eleme a szökőkút volt, ami egy nagyon nagy siker, de hát ez a közműfejlesztés. Most például ugye a parkoló, ahogy nő a látogatószám, a parkolási probléma egyre erősödik, tehát most például megkezdődik egy olyan parkolóhely fejlesztés a fürdőnél, ami nyilván nem csak a fürdőre, mert ha rossz idő van, akkor ott parkolhatnak azok is, akik nem fürdőbe mennek, hanem állatkertbe. Tehát ezeket a helyzeteket kezeljük, és természetesen nagyon sok olyan tervünk van előkészítve, ami akkor aktivizálódhat, amikor az EU források megérkeznek.
És ugye hát nem csak a turistákkal kell foglalkozni, hanem a városlakókkal főleg. Ugye és látjuk a Facebookon és a hozzászólásokban, hogy melyek a legfontosabb kérdések, amik az itt élőket foglalkoztatják. Az utak, a járdák, a közlekedés, a tömegközlekedés, a sportolási lehetőségekről már ejtettünk néhány szót. Mi a helyzet? Hiszen tudjuk, hogy jelenleg is zajlik 3 út felújítás is, és nagyon sok helyen van járda felújítás is. Van-e még elmaradás, vagy ennek soha nem lesz vége egyéb? Mert úgy látom, hogy ahogy folyamatosan nőnek ki a családi házas övezetek, mindig lesz olyan jellegű probléma, hogy utat kell építeni.
Azt nem mondanám, hogy soha nem lesz vége, de azért nagyon nagyot lépett előre a város. 2010-ben én, amikor körbejártam, megismertem mindent új polgármesterként, akkor meglepődtem, hogy a 610 kilométer önkormányzati útnak jóval több, mint a fele földut Nyíregyházán. Ez egyébként a bokortanyák miatt is van. De hát tudjuk azt, hogy 7 út volt a Nagykörúton belül, amit utána aszfaltoztunk le. Földutak voltak. Itt, ahol vagyunk, innen pár száz méterre. Ebben nagyon nagyot, tehát most már 50% fölött vagyunk. Ez ugye azt jelenti, hogy több mint 50 kilométer földutat már leaszfaltoztunk. De nagyon fontos az, hogy a nagy gyűjtő utakat is fel kellett újítani, a Korányitól, a Debreceni úton, a Szent Istvánra, a Bocskai, a Vasvári, mondhatnám, a Széchenyi, tehát ezeket, a Szarvas utca, ezeket is sikerült megoldanunk, és hát ugye a Nagykörutat bezártuk 1982 óta, az ott állt feladatként, sok-sok ígéret után is. Mi ezt ugye tavaly abszolváltuk, ez önmagában egyébként egy 7 éves folyamat volt, és hát amit én most a legnagyobb horderejű kérdésnek tekintem, különösen az ipari park fejlesztés miatt is, az a külső körgyűrünk bezárása. Ugye el tudtuk vinni a nyílszőlősig, de nyílszőlős és nyíltóra között hiányzik 17 kilométer körülbelül. Ennek viszont az a jó hír, hogy több mint egy éve folyik a tervezése, ez sem állt le. Tehát a kormányzati megszorítások, ha voltak, ezt nem érintették, és most már látjuk az útvonaltervet, a környezeti engedély az heteken belül elkészül, és utána mehet tovább a tervezési program. A másik ilyen nagy az úgynevezett IMC, intermodális csomópont, ami a vasútállomás mellett, ugye ez arról szól, hogy a Nagykörutat bezártuk, már kerékpárút is van, de ugye szeretnénk egy föld alatti parkolót, ahol a vonatokhoz lehet menni a peronokra, szeretnénk egy új buszállomást, tehát kombinált közlekedést, ennek a kiviteli tervezése kezdődött, tehát gyakorlatilag itt most már, ha minden jól megy, akkor belátható időn belül a kivitelezést lehet majd indítani, a harmadik pedig a Tokaji úti aluljáró, aminek szintén folyik a tervezése, mert nem ennyire előre haladott állapotban, de arra az is most már realitás, hogy a következő önkormányzati ciklusban a tervek elkészülnek, és indulhat a kivitelezés.
És hogyha már a buszokat említettük, és a tömegközlekedést, ugye azt említsük meg, hogy teljesen átszerveződött Nyíregyháza tömegközlekedése az elmúlt néhány évben, és épült egy új busz telephely is gyakorlatilag a Tiszavasvári úton. Van-e arra esély, hogy a Korányi útról kikerülnek a buszok, és kimennek a Tiszavasvári útra?
Ez a tervünk. Én már a Volán busz vezetésének letettem az erre vonatkozó ajánlatomat, de tudnunk kell, hogy a Tiszavasvári úti busztelephelynek még a második üteme most tervezési szakba jut. Tehát ez azért lényeges, mert a Volán busz úgy gondolkozik, hogy már a következő, nem tudom, 50-100 évre épít, tehát ez már elektromos buszok nélkül nem elképzelhető. Ugye mi elértük azt, hogy legyen a dízeles és a gázüzemű buszoknak a töltőállomása, a szervizet, tehát minden, ami kell. Az elektromos a második ütemre maradt, viszont az egészet úgy terveztük és úgy kiviteleztük, hogy ez ma Magyarországon a legmodernebb busztelephely, buszállomás lesz, és itt kapcsolódik az IMC-hez is, tehát ugye lenne egy ilyen másik lába. Természetesen az ajánlatom arra szólt, hogy cseréljük el, értékeljük fel, és a város ezt odaadná Volán busznak, cserébe viszont kéri a többit, mert az városfejlesztés szempontjából egy nagyon érdekes, kiemelt fejlesztési terület lehet.
És hogyha már ott a Korányi úton vagyunk, fontos, hogy megkérdezzem, hogy mi a helyzet az új temető területtel. Ha jól tudom, már arról is döntött a közgyűlés, hogy kijelölték azt a területet, hiszen itt a belváros közepén hamarosan betellik ez a sírkert.
Igen, a kormányzattal előrehaladott tárgyalásaink vannak. Gyakorlatilag kőlapos mellett kinéztük azt a területet, ami több mint 70 hektár, tehát az északi temető az ennek a fele sincs. Tehát gyakorlatilag az a következő legalább 100 évre a városnak ezt a feladatát megoldja. Oda már sok mindent tovább gondoltunk, amire egy temetőnek szüksége van, de egyébként az északi temetőbe pedig most indul a második kapu, a főkapu, főbejárat mellett.
Igen, a jövő hét hétfőn említette igazgató úr.
Igen, tehát azért foglalkozunk a meglévő temetőkkel is, de gondolkozzunk el a jövőre. Én azt remélem, hogy év végéig ezek a tárgyalások lezárulnak, és úgy, hogy a város, az önkormányzat ingyenes tulajdonba kapja az államtól azt a területet, ahol az új temető majd a legalább következő 100 évre megépülhet.
Onnan indult ez a beszélgetés rész, ahol most tartunk, hogy mi a fontos a városlakóknak, és kezdtük az utakkal és a járdákkal, de nem menjünk ezt szó nélkül az intézményi fejlesztések mellett, hiszen hát egy fiatal városról van szó, nagyon sok pici gyerekkel, egyre nagyobb igény van a bölcsödei, óvodai férőhelyekre, és ami folyamatosan fejlődik is Nyíregyházán.
Így van, és hát az önkormányzat korábbi 34 óvodáját teljes mértékben felújítottuk, a 35. amit építettünk a kórház területére, és ugyanezt az utat be tudtuk járni a bölcsődéknél, ott ugye két új bölcsöde van, az egyik, ami Nyírszőlősen elindult, a másik a Honvéd utcába, hát az annyiban új, hogy az be volt zárva már, egy civil szervezet korábbi szerződés alapján működtette, aztán nem tudta, visszavettük, és nem csak egy teljes körű felújítást hajtottunk végre, hanem egy új csoportot is, tehát most már három csoportos lett a bölcsöde, és teljesen összhangban van ez is az egyházak ez irányú tevékenységében, mert tudjuk, hogy Oroson pedig a görögkatolikus egyház indított egy új bölcsöde építését, korábban pedig a reformátusok is.
Azt hiszem, hogy tudnánk hosszasan beszélgetni erről, még néhány gondolatot Nyíregyháza kulturális negyedéről. Ott is felújítják a Józsa András Múzeumot, egyébként meg már szerintem a többsége az rendben van.
Így van, a kulturális negyedbe az ire a pontot a Józsa András Múzeum teszi majd fel, aminek a tervezése első körben meg is valósult. Itt is az EU forrásokra várunk. Tudnunk kell, hogy sajnos ez az épület nem múzeumnak készült. Itt most ez egy több milliárdos fejlesztési program önmagába, és figyelembe vettük azt, hogy ott milyen múzeumok éjszakáját, és egyébként nem csak múzeumként, milyen programot lehetne szervezni, nagyon jó helyen van a belvárosban, önmagában is, meg a kulturális negyed keretében is. És én azt remélem, hogy ez a munka is a jövő év elején beindulhat.
És ahogy a közgyűlések végén lenni szokott, egyéb kérdések, lesz-e Júlia fürdő?
Júlia fürdőt sokan emlegetik, de ugye az a helyzet, hogy én sokat foglalkoztam ezzel. Ott az átlag vendégszám 250 körüli hétköznapokon, 300 fölé hétvégeken ment. Ehhez képest már több ezerről beszélnek, hát főleg a politikai ellenzék. Ugye ott egy fejlesztési programot megvalósítottunk, ennek köszönhető egyáltalán, hogy az elmúlt tizenvalány évben ez a fürdő működött, mert iszonyatos veszélyekkel állapotok
hogy milyen,
voltak.
Igen, hogy milyen borzalmas állapotok
most
voltak.
Most viszont megy a műszaki felmérés. A lényeg az, hogy hát ez valamikor nyárra készül el. Az a kérdés, hogy hogyan tudjuk, milyen összegből, mit kellene megvalósítani, és utána hogy tudnánk működtetni úgy, hogy az a városnak nem lesz nyereséges, ugye ez jegyárpolitika kérdése is, de hogyan lehet egy vállalható veszteségfinanszírozással működtetni. Tavaly én kértem, hogy számolják ki, és közzé is tették, az energia árak még, akkor már jöttek lefelé, de még magasak voltak, akkor napi 1 millió 350 ezer forint körüli volt a veszteség egy nap. Ez éves szinten ugye 400 milliónál is több. Aztán ez tavaly májusra konszolidálódott idézőjelbe, úgyhogy csak 830 ezer a napi veszteség. Na ez is körülbelül 250-60 millió forint per év. Tehát nem lesz nulla, tehát ezt nyereségesen nem lehet működtetni. Az a kérdés, hogy milyen költséggel, milyen beruházásokat szükséges, hogy egyáltalán működjön.
Vagy funkcióváltása.
Mindent. Most abban a helyzetben vagyunk, hogy mindent figyelembe vehetünk, és figyelembe is kell, hogy vegyünk. Hát ugye ezt június végére, vagy július végére, már nem emlékszem, ígérték nekem, hogy akkor megkapom ezt az anyagot.
És ugye még egy kérdés, mert mindig megfogalmazódik a fejembe valami, hogy a közösségi oldalán jelentette be, hogy indul a június 9-i polgármesterválasztáson, hiszen sokan kérdezték már, hogy mi a döntés, miért várt eddig, és miért pont ott.
Hát ugye én mindig alaposan átgondoltam, és mindig egy ciklusra gondolkoztam. Tehát ez talán az ügyvédi praxisomból adódik. Tehát én ezt úgy tekintem, hogy akkor a nyíregyháziak engem bíztak meg, mint egy ügyvédi megbízással, hogy rendezem az ügyeiket városvezetőként. És hát azért sok mindent kellett mérlegelni, mert a jéghegy csúcsa az látszik, sokan látják, sokan nem, de az csak a 10%. Azt a 90%-ot kellett végiggondoljam, ami nem látszik.
Én nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további sok sikert kívánok.
Köszönöm szépen a megkívást.